digitalizáltan, sikeresebben. Vállalkozásfejlesztés a Vodafone támogatásával.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és össze kell szedjem magam, mert itt azért olyan komoly szakszavak kerülhetnek elő, amit nem biztos, hogy érteni fogok, de segíteni fog nekem ebben Berecki Anna, a SmapLab alapítója, egyik alapító. Kezi csókolom. Mezőgazdaság agrárium, digitalizált csapdarendszer, ahol ötvözik a feromon csapdákat és a mesterséges intelligenciát. Ez így alapvetésnek jó lehet?
Igen, teljesen tökéletes.
A cél pedig az, hogy ne legyen termésveszteség, mert hogy azt olvastam, hogy mindenféle kártevők, mezőgazdaságban előforduló kártevők miatt világszinten akár 40%-os veszteség is realizálódhat egy-egy mezőgazdasági területen. Hogy ezt elkerüljük, ez az önök fejlesztése, ez segítséget adhat.
Igen. Ugye ez a 40% azért ez egy átlag, tehát van, ahol sokkal nagyobb mértékű termésveszteség is bekövetkezhet, valahol meg nyilván kisebb, attól függően, hogy mennyire felkészültek a gazdák.
Pedig a gyönet sáskajárás, akkor 100%, igen, az a hát, rossz véglet, igen, világos.
Igen. És ugye mi abban szeretnénk segíteni a gazdákat, hogy ez mérséklődjön, és felkészülten tudjanak védekezni a megfelelő időben, és csak a megfelelő mennyiségű permetszer felhasználása mellett.
Mit kell tudni a SmapLabról, meg önökről egyébként, akik ezt az egész fejlesztést kitalálták?
Hát az egész SmapLab cég, meg ötlet, egy ötletversenyen indult el még 2019-ben. Akkor még nem gondoltuk, hogy ebből majd egyszer később egy cég fog megalapulni, és most már ugye több országban is jelen vagyunk. Az előző szezonban közel 200 csapdát adtunk el, szóval azóta így kinőtte magát.
Ez melyik verseny volt?
Szegeden volt egy hackathon ötletverseny, ez egy ilyen 24 órás verseny, amikor az ötletből egy ilyen prototípust is meg kell valósítani, és akkor prezentálni kell a zsűri előtt, és akkor kifejezetten agrárdigitalizációs megoldásokat kerestek.
Mert hogy olyan agrármérnök is, ugye? Többek között. Vagy biomérnök?
Igen, biomérnök a végzettségem, de a családom mezőgazdasággal foglalkozik, szóval így úgymond belenevelkedtem ebbe.
Oké, tehát volt egy ilyen ötletverseny, és ott akkor nem tudom, egyedül vagy többen, akkor letették ezt az ötletet az asztal, és akkor 24 alatt meg is valósították ezt a digitalizált csapdát, vagy csapdarendszert?
Hát akkor egy ilyen prototípust. Igen. Meg azért nem ott az egy nap alatt.
Nyilván volt itt már előélet.
Igen.
Aztán rájöttek arra, hogy ez érdekli a zsűrit, ez érdekli a szakembereket, érdekelheti a piacot, és akkor professzionalizálták, lehet így fogalmaznom?
Igen, tehát rájöttünk arra, hogy ebben nagyobb potenciál van, és a Nemzeti Agrárkamarának van egy ilyen Nagtech Lab nevezetű inkubációs programja, kifejezetten ilyen agrár startup cégeknek, és azon indultunk el, és ott nagyon sok segítséget, meg új információt kaptunk, hogy merre kéne továbbvinni ezt az ötletet, ezt a fejlesztést, és úgy gyakorlatilag rögtön olyan partnerekkel kerültünk kapcsolatban, mint például a Kite vagy a Bonafarm, és az úgy nagyot lendített az előre menetelünkön.
Hogy működött eddig klasszikus módon, vagy hogy működik az agráriumban ez a fajta csapdarendszer, ez a fajta megfigyelési lehetőség?
Igazából a hagyományos feromon csapdázásnak azért van már történelme, ezt régóta csinálják, de az egy manuális folyamat, tehát a gazdának ki kell menni. Hát jobb esetben naponta, de azért arra nincsen idő, szóval inkább csak hetente vagy két hetente szoktak kimenni, megnézni a csapdát, megszámolják, megnézik, hogy mi van benne.
Várjon, segítsen, mert nem mindenki biomérnök, meg agrármérnök. Tehát van egy hatalmas tábla földem, sok hektár mondjuk, és ott mindenféle kártevők előfordulhatnak. De én a prevenció híve vagyok, és szeretném tudni, hogy mikor melyik kártevő szaporodik el. Ugye ráadásul, ahogy olvastam, a klímaváltozás következtében a rovarok életciklusa is változóban van, igen, kártételük nem kiszámítható, tehát baromira kell tudnom azt, hogy miből mennyi van, mi szaporodott el, mi jelenthet veszélyt az én terményem számára. Ezt akkor eddig ilyen dobozok voltak kint a föld szélén esetleg, amilyen feromon csapda volt, ugye? És az ott reggelre begyűjtötte az áldozatokat, ezeket a rovarokat, és akkor lehetett tudni, hogy miből mennyi van. Kis muslicából 52, piros katicából 63, sáskából 80, nagyjából így működött, nem?
Igen, valami ilyesmi, ugye annyit azért tudni kell, hogy a feromoncsapdák azok nagyon szelektíven csak az adott kártevőt fogják odavonzani, és azért minden kultúrának megvan az egy-kettő, vagy nem tudom,
ellensége.
Kártevő, ami igazán nagy kárt okozhatnak, veszteséget, és inkább arra figyelnek oda, és specifikusan azt figyelik meg a gazdák. Ugye a gyümölcsösökben azért ennek tényleg nagyobb hagyománya van, szántóföldön inkább most kezd ez elterjedni, pontosan azért, amit említett, hogy a klímaváltozás következtében azért sokkal nagyobb és sokkal kiszámíthatatlanabb kártételt okoznak.
Oké, tehát van egy nagy diósom, és ott van, jön a szúrólégy, és akkor ez speciálisan mérte eddig a csapda, hogy miből mennyi maradt ott reggelre. Most ehhez képest akkor itt a mesterséges intelligencia hogy jön meg, mit spórol meg, és mit ad hozzá a folyamatokhoz?
A mi csapdánkban az a digitalizált és mesterséges intelligencia része, hogy beraktunk egy kamerát, vagy egy beépített kamerát a csapdában, ami minden nap készít egy felvételt. És ez a kép felkerül a szerverünkre, ahol a mesterséges intelligencia, meg képfelismerő rendszer segítségével tudjuk beazonosítani és megszámolni a kártevőket. Így a gazdák gyakorlatilag nincsen semmi dolga, elég, ha reggel fel kell, megnézi a telefonját, vagy a számítógépét, hogy éppen hogy áll a rajzás, és ugye ez minden nap küldi az adatot. Még a hagyományos módnál azért arra nincsen ideje a gazdának, hogy minden nap pontosan megnézze.
És lehet, hogy lemaradt csapdába az információról, igen, és rosszkor permetezett mondjuk.
Pontosan, meg a csapda fogás mellett, tehát a kártevők darabszáma mellett mérünk lokálisan hőmérséklet és páratartalmat is, tehát hogy meteorológiai adatokra is van lehetőség.
Tehát ez egy okos kis doboz, ami tulajdonképpen sok mindenre figyelmeztet,
igen,
felhívja a figyelmet, és megspórol rengeteg üzemanyagot, időt, munkaórát, ugye nem kell kimenni, nem kell, nem tudom, leszámolni, vagy nem tudom, ez hogy működött régen, azért nem láttam még. És akkor ezt akár asztali számítógépen, laptopon, vagy mobiltelefonon a gazda, hogyha elég képzett, edukált, meg digitalizált, akkor ezt tudja kezelni. De gondolom, ezt lehet nagyon egyszerűsíteni is, ugye, hogy ez felhasználó barát legyen, élményszerű legyen.
Igen, igen. De a gazdák igazából meg grafikusan ábrázolva látják az adatokat, szóval, hogy elég felhasználó barát a platformunk.
Anna mondta, hogy a család is mezőgazdaságban érdekelt, esetleg használják is? Tehát a prototípust azt a saját földeken rakták ki? Ez hogy történt?
Igen, ott is volt tesztelés, meg a környéken a gazdáknál, ahol itt megvoltak az ismerősök, szóval igen, erre is megvolt
a... Az egy nagyon klassz büszkeség, ez lehet ez a szüleinek, amikor egyszer csak egy ilyen fejlesztéssel áll elő a gyermek, és ez ott a környékben sikert arat. Na és akkor ez a dolog, ez hova futhat ki? Nagyon friss ez az egész történet, de néhány év alatt azt mondta, hogy már van, nem tudom, 200 csapdájuk, meg lesz majd 400, de hol áll most meg ez a nehézkő, a Smart Lab nehézköve?
Hát én most nagyon büszke vagyok rá, hogy az alapítótársunk kint van Amerikában, mert bekerültünk egy ilyen Aktek Accelerator programba, világszinten 870 startup közül válogattak be minket a top 10-be, és ez egy ilyen nagy ugráskő lehet nekünk arra, hogy Amerikában is elkezdjünk aktívan piacra lépni, szóval ez mindenképpen egy ilyen nagy újdonság, és szeretnénk azért a csapdát is továbbfejleszteni, hogy amellett, hogy a kártevőkre tudunk előrejelzést adni, így a meteorológiai adatok által a betegség előrejelzésre is ki tudjuk terjeszteni a megoldásunkat, és egy komplexebb növényvédelmi szolgáltatást tudjunk nyújtani a gazdák számára.
Tehát 2 az 1-ben, 3 az 1-ben, sok, igen, az 1-ben. Ugye pont úgy, mint a szenzoroknál, drónoknál, igen, most csináltam néhány ilyen beszélgetést, hihetetlen, hogy az agrárium mit profitál, vagy profitálhat a digitalizációban. Ugye jól mondom, hogy Katona Vilmos akkor a másik alapító, aki most Amerikában van, mert vele is kellett volna beszélni, akkor ez most tolódik egy kicsit. Azért hihetetlen nagy siker, nem? Hogyha itt Amerika megnyílik, mint piac, azt is olvastam, hogy 300 milliárd dolláros veszteséget jelent évente a kártevő pusztítás. Nyilván globálisan, és ezt statisztikusok állapították meg, ez a száma, én utána, aki tud. De ez egy hatalmas piac akkor nyilván.
Hát igen, mindenképpen. Tehát Amerikában azért a kukoricaövbe van bőven mit tenni, de Üzbegisztánban is lesz idén egy projektünk, szóval mindenhova kacsingatunk, ahol csak van lehetőség.
És a világ ebben a témában, vagy ezen a területen hol tart? Tehát a versenytársak hol tartanak? Nyilván sok helyen máshol is mindenféle habokban, meg labokban dolgoznak fiatal, meg nem fiatal kutatók azon, hogy hasonlót létrehozzanak. Ez most mekkora verseny?
Vannak kompetitorok, vagy versenytársaink, de más fókusszal, tehát hogy leginkább ők is a gyümölcsös kultúrákra fókuszálnak, pont azért, mert hogy annak van nagyobb hagyománya, illetve ami még nekünk ilyen újdonság, hogy mi csapda hálózatokat építünk, és nem csak az, hogy egy gazdának lerakjuk a földjére a csapdát, és akkor neki lokálisan lesz adata, hanem inkább csapda hálózatokat regionális vagy országos szintű, és akkor gyakorlatilag az egész szállítás menetét tudjuk maga migrációt nyomon követni.
Tehát igen, akár mondjuk egy agrárkamara, ugye, akár mondjuk egy megyében tevékenykedik, részben vagy egészben ezt finanszírozhatja, vagy segítheti a gazdákat ezzel az információs hálóval. Igen. Ami egy hihetetlen nagy segítség, még akkor is, hogyha ők nem digitalizáltak, de ha van, aki igen, akkor ez már most segítség lehet. Ez is lehet egy irány, ugye?
pontosan.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszélgettünk. És egyébként szülői nyomásra lett aztán biomérnök, vagy teljesen magától?
Nem, igazából teljesen magamtól, meg azért néha kicsit küzdöttem, hogy nem, én nem akarok agráriummal foglalkozni, aztán valahogy mégis mindig visszakanyarodtam hozzá.
Milyen nagy szerencse. Nagyon szépen köszönöm. A SMAP Lab egyik alapítójával, Berecki Annával beszélgettem. Sok sikert önöknek.
Köszönjük szépen.
Digitalizáltan, sikeresebben. Vállalkozásfejlesztés a Vodafone támogatásával. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután. Krajnyák Tamás van itt újra a stúdióban, a Laptop Hardware operatív vezetője. A múltkor optimistábbak voltunk, azt hiszem, mert év végén ugye felújított laptopokról, üzleti laptopokról volt szó, és akkor még óvatosan kérdeztelek is, mert annyi a chip hiány, stb., és akkor mondtad, hogy szerencsére nektek nagyon komoly szerződéseitek vannak odakint, Kínában vannak a partnerek, mindenből van elég, mindent ki tudtok szolgálni. Azért most azt mondtad, hogy ennél árnyaltabb a helyzet, ugye? Hogyha itt alkatrész hiányról, áremelkedésről, beszerzési nehézségekről beszélgetünk.
Igen, sajnos. Szervusz András, köszöntöm a kedves hallgatókat. Sajnos most elég sok probléma van az ellátási lánccal is. Többek között akadoznak a szállítások. Olyan is előfordult például, hogy egy hárombetű szállító cégtől, egy némettől 2 héttel később kaptunk meg egy árut, mert Amerikában elszállították a megrendelésünket, és akkor kérdeztük tőlük, hogy miért van ez így, és mondták, hogy néha ilyen gazdasági okokból fogják.
Ez
és
a tanker, hogy hol áll meg, hol köt ki. Igen.
És nekik úgy értem meg, hogy a mi csomagunkat elvitték Amerikába, és úgy hozták vissza Európába, csak hát így 2 hetet késtünk. Ugye ez elég nagy egy probléma. Ugye a kijelző árak azok nagyjából stabilizálódtak egy magas szinten, illetve az ellátása is folyamatos, viszont ami most a legnagyobb probléma, ugye, hogy lezárták talán az Omikron variáns miatt. A legnagyobb elektronikai várost a világon, ugye Shenzhen, egy 17,5 millió lakosságú város, meg Hongkongot ugye most lezárták először 1 hétre, azt hiszem most már 2 hétre, ugye a koronavírus járvány miatt, úgyhogy a fő beszállítóink is jelezték, hogy mindenki otthon van, most home office-ba dolgozik, és a feladásokat is a forwarderek ilyen 1-2 hét csúszással tudják még repülővel is feladni. Hát bele sem merek gondolni, hogy aki egy konténerrel, hajóval rendel, az egyáltalán mikor fogja megkapni a záróját, hiszen az eleve 3 hónap napos átfutási idővel számol, most ez kitolódik lehet, hogy 4 hónapra akár, úgyhogy szerintem nagy elektronikai cikkekben nagy ellátási problémák várhatók sajnos itt Európában, és ezáltal nálunk is.
És az árak?
Hát az áraknak sajnos ugye az orosz-ukrán konfliktus vert oda, ugye a forint gyengülés, ugye az árfolyamnak az emelkedése, úgyhogy hát ugye 315 forint volt ugye átlagosan egy dollár, ugye fölment ilyen 365 körülre, most talán ilyen 350 körül van, ugye ott is ugye elszenvedtünk egy árfolyamveszteséget, úgyhogy kénytelenek voltunk mi is ugye árat emelni, illetve a beszállítóinknál próbáltunk egy éves szinten egy nagyobb kedvezményt kialkudni, ígéretet tettünk arra, hogy többet fogunk vásárolni, és ezáltal próbáltuk az árfolyamveszteségünket csökkenteni egy alkupozícióval.
Mit mondottok, többet fogtok vásárolni? Mert hogyha ez pont úgy analógia van az autóknál, az új autók, ugye egyrészt nincs már, másrészt iszonyú sokkal többbe kerülnek, mint hogy ezt gondoltuk, ehhez képest a használt autók is ugye az égbe szöktek az árak. Ugyanezt történik? Tehát van analógia?
Hát ugyanez, igen, a használt laptopok is egyre drágábbak, tehát ma már szerintem annyiba kerül egy használt laptop, mint 2 évvel ezelőtt egy új, és egyfolytában megy fel az ára a használt laptopoknak, és az alkatrészek is rettenetesen fogynak, tehát nagyon sok ember inkább felújítatja a gépét, felgyorsítatja, hiszen lehetetlen annyi pénzt kiadni. Meg a másik, meg van még egy másik nagyon nehéz rizikófaktor, ez ugye pedig ez a háborús konfliktus, hogy az emberek ilyenkor félnek, pánikolnak, nem bizonytalanság van, nem tudják, hogy mi lesz, és ezért nem vásárolnak, csak a legszükségesebb dolgokat, élelmiszereket. Például nagyon érdekes, hogy az online forgalmunk az visszaesett, viszont az offline, a személyes forgalom pedig nőtt.
Jobban akarom látni, nem?
Hát igen, úgy vannak vele, hogy szerintem, hogy amit személyesen elintézek, az a tuti. Elmegyek, kipróbálom, megveszem, ki tudja, hogy jön a futár, ki tudja, hogy a futár tud-e tankolni az autójába, ki tudja, hogy ide ér a futár, mire engem nem hívnak be katonának a háborúba, tehát olyan borzasztó egy bizonytalanság van, hogy egyszerűen az emberek inkább minden személyesen intéznek, amit tudnak, és csak azt veszik meg, ami legfontosabb, legsürgősebb, úgyhogy ez ilyen fordított ilyen COVID hatás.
Akkor most nektek a laptop hardware-en át kell csoportosítani az erőforrásokat? Tehát mondjuk akkor több az üzletben több ember kell, vagy akkor a személyes kiszolgálásban, vagy telefonos érdekről több ember kell, tehát ebben is?
Hát szerencsére mi úgy dolgozunk, mint a hokiban, hogy mindenki ért mindenhez, tehát tolódunk ugye egyik irányból a másikba.
Egy kapus.
Tehát ugye sok az ügyfél, akkor mi a csomagos, meg a szervizes is besegít a pultba, ugye sok a csomag, akkor az összeszedésbe besegítenek a szervizesek meg az értékesítők, és akkor így tudunk így sorokat így tologatni jobbra-balra szerencsére, és akkor így tudjuk a kapacitásunkat mindig oda átcsoportosítani, ahol a legnagyobb szükség van.
Pontos Tamás beszélt erről az idegenforgalom kapcsán, hogy nem jön az orosz, nem jön az ukrán vendég, a német azért nem jön, mert már pontosan tudja, hogy meg kell húzni a nadrágszíjat, a magyar is tudja, hogy meg kell húzni a nadrágszíjat, tehát már most azt is érzed azon túl, hogy inkább személyesen megyek be, megnézem, tapogatom meg, és nem webben veszem, azt is érzed, hogy akkor ez a használtnak kedvezhet? Mert ha muszáj vennem valamit, akkor most jobban nyúlok a használt üzleti laptophoz?
Hát most rövid távon sajnos annak se kedvez, tehát az is visszaesett. Rövid távon inkább most a bővítés, ami nagyon megemelkedett, tehát nagyon sok memóriát adunk el, nagyon sok SSD-t, tehát a laptop korszerűsítés, gyorsítás, ami
a legolcsóbb,
leggyorsabb megoldást keresik ilyenkor az emberek, illetve igen, tehát mivel tartalékolnak, ezért a felújított laptopból is kevesebbet fogyasztanak, vagy kevesebbet vesznek. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy így mindenki így próbál így helyezkedni, lavírozni, érthető módon túlélni.
Ahhoz képest, amikor beszélgettünk múlt év vége, utána azért volt itt egy hír rólatok, vagy volt egy nyilatkozatot valahol, 10-szer annyi webkamerát vásároltunk az elmúlt 2 évben, mint előtte 1 évtized alatt. Igen, hát azóta sláger, ez meg a békeidőben volt, ez még februárban jelent meg talán.
Igen, amikor legelőször berobbant ugye a koronavírus, ugye 20 márciusában, akkor ugye egy hirtelen, ami volt készlet Magyarországon, ugyanúgy, mint a maszkokat, a webkamerákat is elkapkodták, és akkor sokáig hiánycikk volt, tehát hónapokig nem lehetett kapni, és akkor mi is elkezdtünk egy nagy tételbe vásárolni, és folyamatosan, tehát nem tudtunk annyit venni, amit nem tudtunk eladni, és körülbelül az elmúlt 10 évi mennyiségnek a 10-szeresét adtuk el egy év alatt, tehát borzasztóan megnőtt a kereslet. Ugye mindenki beszorult home office-ba, digitális oktatásba, ugye vannak olyan cégek, ahol mai napig home office-ba vannak, vagy rotációban.
Sőt, hogy így maradnak, igen.
Vagy így is maradnak, ugye költségcsökkentési okokból, vagy bármilyen másokból, úgyhogy borzasztóan érdekes dolog, hogy egy olyan termékből, amit szinte ott porosodott a polcon évekig, az utána is lágártermék lett belőle.
Van még olyan dolog, amin most meglepődtök ezekben a hetekben, hónapokban? Tehát a forgalomban, bármiben, az emberek kommunikációjában, az igényekben?
Én egy kicsit így szerintem az árakba csalódtam kellemesen, tehát mikor bejött ez a hirtelen forint gyengülés, akkor nagyon bevásároltam, főleg ilyen memóriából, SSD-ből, egy belföldi nagykerekből, számítva arra, hogy vagy hogy hiány lesz, vagy hogy nagyon magas árak lesznek az árfolyam veszteség miatt, de kellemesen csalódtam, mert nem emelkedtek meg. Tehát valószínűleg a nagykereskedőknek is visszaesett a forgalmuk, és ők is úgy vannak, hogy inkább nem emelnek. Inkább...
Vagy nagyon jó gyorsan reagáltál, az is lehet egyébként, és hát ők talán gyors... kicsit később, nem?
Hát nem tudom, szerintem ők is próbálnak túlélni, biztos, hogy rajtam kívül nem vásároltak olyan sokan, mert inkább mindenki a aktuális piaci igényeket próbálja kielégíteni ilyen webáruházakon keresztül, tehát mi meg elsősorban készletről dolgozunk, hogy a stock is king, ugye az a legfontosabb, ha van mit eladnod, akkor tudsz értékesíteni, túlélni, igen. Tehát ami van, az van, ami nincs, az nem érdekel senkit, főleg ilyen kiélezett helyzetekben. És ezáltal így kicsit szerintem a nagykereskedők is most buknak sajnos azon, hogy visszaesett a forgalmuk, és áremeléssel pedig még nagyobb visszaesés generáltak volna, és ezáltal szerintem ők így kicsit így vesztesei a dolognak.
Ez is úgy van, mint az autó, hanem még egy analógiára kérdeznék rá, aztán úgyis majd lesz egy másik beszélgetésünk, ott is sok minden szóba kerül, majd mondják azok, akik az autóiparral foglalkoznak, hogy olyan most meg kell barátkozni azzal, hogy készletről kell. Tehát lehet, hogy nem piros, ugye, mint a kabátod, lehet, hogy nem hátsó ülés fűtés, és lehet, hogy nem 50 csíp van benne, és nem tud annyi mindent. Tehát nem te rakod össze az igényedet, hanem azt a motor kategóriát megmondod, azt a nagyjából kasznit megmondod, és aztán valami lesz, ha hamar akarsz autóba ülni, a feneked alá autót tenni. Így vagyunk most a laptoppal is, a használt üzleti laptoppal?
Ugyanígy, de a használtal is, sőt az újjal is ugyanígy vagyunk. Tehát mióta berobbant ez a koronavírus válság, azóta annyira leszűkült a szortiment, tehát sokkal kevesebb fajta készüléket gyártanak a gyártók, és sokkal kevesebb, szűkebb a lehetősége az ügyfeleknek is, hogy válogassanak. Tehát igazából ami van, az van. Úgyhogy aki ráadásul variál, vagy válogat, az meg hoppon jár, mert nagyon gyorsan folynak a készletek, és nagyon akadozik az ellátás, úgyhogy mind az új készülékeknél, mind a felújított készülékeknél.
Jó, ezt akartam mondani, de ez nem vagy te ezt tudod, meg a forgalmazók tudja, de ezt a vendégnek is tudni kell, most nincs 50-féle feltét a pizzán, most 4-féle íz van, aztán vagy tetszik, vagy nem, de aztán 4-félét is elviszik nagyon hamar, vagy sokkal drágábban kapom meg jövő héten.
Hát igen, elmondjuk neki, mert hát ő is tapasztalja, és sokáig nézelődik, ugye megvan egy ilyen vásárlási folyamatnak a megérése, mondjuk egy ilyen laptopnál, ami lehet akár 1-2 hét, és ugye minél nagyobb összegről beszélünk, annál jobban meggondolja az ember, ember, hogy honnan veszi meg, hogy mit, és ezáltal ugye ez is lerövidül. Tehát aki két hétig most már nem lehet laptopot nézegetni szerintem, aki nem dönti el két-három nap alatt, hogy mit akar, az nem fog soha laptopot venni. Tehát gyorsan kell dönteni, amíg van készlet.
És tökéletes, ez is napjáras, tehát mint nagyon sok más cikk.
Hát tűnik. Igen, nagyon gyorsan változnak az árak rettenetesen. Például vannak ilyen európai beszállítónk is, akik Euróba vásárolunk, és tegnap elkezdtem összeírni egy rendelést, vagy tegnap előtt, és tegnap fejeztem be, és már változtak az árak. Tehát már ilyen pár 10-20-30 centet föl meg le már elkezdtek ingadozni bizonyos termékeknél az árak. Tehát szinte napi áron már.
De ezt te hogy csinálod, hogy akkor hetente vagy havonta igazítod ehhez? Ráérsz hetente vagy havonta igazítani az árat annak a terméknek? Ami egyébként az összes összetevője, vagy nem tudom milyen cucca még az percről perce változó, dinamikus?
Hát általában, amikor megvesszük a terméket és bevételezünk, akkor kapja meg az árát, és hogyha változik az ár, akkor változik tehát a beszerzési ár változik, akkor változik a kiskereskedelmi bruttó ár is, és akkor úgy ilyen FIFO rendszer alapján értékesítjük.
De most úgy tűnik a te számodra, hogy most azok vásárolnak, akiknek muszáj, tehát most a luxus beruházás az nyilván spájzban van, azt most félretesszük, és akkor most akinek kell munkaeszköz, tanulás, bármi más, az lép, és ha lép, akkor gyakrabban lépünk a használt felé.
Igen, hát csak a legfontosabbak. Igen, most semmi luxus kiadás, semmi meggondolatlanság, tehát igazából mindenki csak próbálja a legolcsóbb és leggyorsabb megoldást keresni a problémára, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő, nem tudjuk, hogy mikor lesz 600 forint egy liter benzin, nem tudjuk, mennyi lesz az euró, a dollár, hogy lesz egyáltalán a jövő héten bármilyen is a piacon termék, vagy nem lesz, tehát igazából a leggyorsabb, legolcsóbb megoldást érdekel mindenki.
Akkor szóval a karbantartás is nagyon fontos, ami neked egy veszélyparipát, hogyha legközelebb akkor erről beszélgessünk, vagy ezzel kezdjük majd a beszélgetést, mert hogyha nekem valami van, amit most nem tudok olyan gyorsan lecserélni, akkor arra jobban kell vigyáznom, mert azt óvnom kell, ugye ez nagyjából igaz.
Hát ez mindig igaz, mindig vigyázni kell. Ja, de most különösen igen, fontos ez.
Köszönöm szépen, Krajnyák Tamás, a Laptop Hardware operatív vezetője volt itt a stúdióban, találkozunk két hét múlva.
Köszönöm szépen én is.